Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre inkább negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén néhány perccel a nyitást követően. A BUX Index 0,8%-os gyengülést mutat most. Ez persze még könnyen változhat napközben, hiszen mindössze néhány perc telt el napból, de úgy tűnik, hogy inkább lefelé tartanak egyelőre a részvényárfolyamok, és ez látható a blue chipek esetében is. A Magyar Telekom kivételével gyengüléssel kezdték a napot a vezető papírok, a távközlési részvény 0,5%-kal 396 forintra tudott erősödni. Az OTP viszont 0,75%-os mínuszban van 10.600 forinton, a Richter 6.905 forintba kerül, ami 0,8%-kal marad el a tegnap délutáni szinttől, míg a MOL 0,2%-os mínuszban van 2.794 forinton most.
Merre jár a forint?
A forint is gyengüléssel kezdte a napot, és ahogy azt az elmúlt napokban megszokhattuk, a 380-as lélektani határhoz tart az euróval szemben. Egy picivel alatta jár, most 379 forint 65 fillért kell adni egy euróért, ez 0,3%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A múlt héten volt megfigyelhető az, hogy az uniós jogállamisági eljárás hírére 380-ig gyengült a forint, és aztán azóta sem tud onnan igazából elmozdulni, járt 380 felett is egy kicsivel, de amikor erősödni próbálna, akkor az rendre elakad, és ez a 380-as szint vonza a forintot. A dollár 349 forint 80 fillérbe kerül most, az angol font pedig 454 forint 80 filléren áll.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Május 31-éig kell elkészíteniük a transferár dokumentációt azoknak a cégeknek, amelyek kötelezettek erre, mondta az Inforádiónak az RSM transferár üzletágának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Karcub Jánost.
Abban az esetben, amikor a piaci árat keresünk egy adott ügylethez kapcsolódóan, mindig azt kell megnéznünk, vagy azt kell megvizsgálnunk, hogy független felek hasonló körülmények között milyen árazást gyakoroltak volna, illetve milyen feltételeket szabtak volna meg az egymás közötti ügyletekben. Hogyha szerencsések vagyunk, és van közvetlen összehasonlító adatunk, vagyis ugyanezt a szolgáltatást például nyújtjuk független félnek is hasonló körülmények mellett, vagy ugyanazt a terméket beszerezzük független féltől is, szintén hasonló körülmények között, akkor azért egy viszonylag egyszerű meghatározni a piaci árat. Abban az esetben viszont, hogyha nincsen közvetlen összehasonlító adat, és az egyéb forrásból sem áll rendelkezésünkre, akkor már egy kicsit nehezebb. Tehát abban az esetben már olyan külső forrásokhoz, adatbázisokhoz, benchmark tanulmányokhoz kell fordulnunk, amik segíthetnek abban, hogy a törvénynek megfelelően piaci árat alkalmazunk itt a legvégén az ügyeteknél, vagy pedig meghatározzuk, hogy mi lett volna az a piaci ár, amihez az adóév végén korrigálunk kell majd a társasági adólapot.
Sok cég alkalmaz transferárazást?
Transferár az a kapcsolatvállalatoknál merül fel, de ott is van egy méretbeli korlát. Transferár dokumentációt azoknak a vállalatoknak kell elkészíteni, akik a KKV törvény alapján közép- vagy nagyvállalatnak minősülnek. Ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés, mert ezeket a mutatószámokat, azokat nem kizárólag az adózóra kell kiszámítani, hanem a teljes cégcsoportra, vagyis a kapcsolódó, illetve a partnervállalkozásoknak az árbevétel, létszám és mérleg főösszeg adatait össze kell számítani. És hogyha így közép- vagy nagyvállalatnak minősülünk, akkor abban az esetben már felmerülhet az, hogy transferált dokumentációt kell készítenünk. A másik dolog, amit figyelnünk kell, az az ügylet értéke. Tehát, hogyha egy ügyletnek a szokásos piaci áron számított értéke az egy adóéven belül meghaladja az 50 millió forintot, abban az esetben transferált dokumentációt kell majd készíteni, aminek el kell készülni a társasági adóbevallás benyújtásáig.
Karcub Jánost, az RSM transferár üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Átlagosan 13%-kal drágultak márciusban az egy évvel korábbihoz képest az élelmiszerek, de vannak olyanok, amelyek jóval az átlag felett drágultak. A paradicsom és a rétes liszt ára például egy év alatt több mint 40%-kal emelkedett, de a kenyér és a csirke comb is harmadával drágult, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Valóban arról beszélhetünk, hogy márciusban az élelmiszerek ára emelkedett a legnagyobb mértékben a különböző termékcsoportok közül, 13%-kal az egy évvel korábbi szinthez képest, és még havi alapon, tehát februárhoz képest is 2%-kal. Ez nem meglepetés, hiszen ugye az orosz-ukrán háború miatt a nemzetközi élelmiszerárak, gabonárak is jelentősen emelkedtek, még globálisan történelmi csúcson vannak most az élelmiszerek árai. A magyar kormány ezzel próbálta felvenni a harcot azzal, hogy 7 alapvető élelmiszerre árstopot léptetett életbe, de ez csak tompítani tudja az áremelkedést, ahogy az a statisztikából is látszik. Ha megnézzük részletesen, hogy melyik termékek ára emelkedett a legnagyobb mértékben, akkor ebben egyrészt látunk zöldségeket, gyümölcsöket, amik ugye nem tartoznak az árstopp alá, ilyen például a paradicsom, amelynek az ára egy év alatt több mint 40%-kal emelkedett, de másik oldalon ott vannak azok a termékek, amelyek nem tartoznak az árstopp alá, viszont adott esetben akár helyettesítő termékei lehetnek. Tehát arra gondolok, hogy például a csirkemell árát szabályozták, ez nem is változott már hónapok óta, viszont például a csirke comb vagy a csirke szárnyára nagyon jelentősen emelkedett, a csirke combára is több mint 30%-kal, de ugyanez igaz a tejtermékekre is, ahol ugye az UHT tej az árstopp alatt van, de például a margarin, a sajt vagy a tejfölára az ettől még jelentősen emelkedett, hiszen hiába van árstopp az UHT tejre, ettől a termelőknek az alapanyag költsége nem lesz olcsóbb.
Tulajdonképpen ez a termelők reakciója az árstopra, tehát hogy bizonyos élelmiszerekben nem tudják érvényesíteni az áremelkedést, és akkor emiatt más élelmiszerekben érvényesítik.
Egyrészt lehet a termelők reakciója, de azt gondolom, hogy ez talán kevésbé játszik szerepet. Ez inkább azt mutatja, hogy az árstopp nélkül hol tartanának most az árak. Tehát az árstopp nélkül valószínűleg a csirkemell ára is 30%-kal nőtt volna egy év alatt. De ugyanígy látszik az, hogy a búza finom lisztárát befagyasztották, de a rétes lisztára 40%-kal emelkedett egy év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez persze benne lehet az a hatás is, hogy a kereskedők megpróbálnak más termékek esetében árat emelni, és ezzel kompenzálni a veszteségüket, de az erősebb hatás szerintem az, hogy ez azt mutatja, hogy hol tartanának az árak az árstopp nélkül.
Folytatódhat a következő hónapokban is az élelmiszerárak emelkedése?
Igen, egyértelműen erre lehet számítani. Ugye a márciusi adatokban még csak az orosz-ukrán háborúnak az első hatásai látszanak, tehát gyakorlatilag az, hogy a háború kitörését követően hirtelen megugrottak a világpiaci árak, de ebben még nincs benne például az, hogy ugye Ukrajna egy nagyon jelentős exportőr például gabonából vagy étolajból, és nem tudjuk, hogy ez a termelés ez mennyivel fog csökkenni, mekkora export fog kiesni, mennyi búzát tudnak majd learatni, vagy kukoricát tudnak majd learatni. Tehát a következő hónapokban, amennyiben folytatódik ez a háború, és elhúzódik ez a konfliktus, akkor bizony számítani kell az élelmiszerárak további emelkedésére.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy fennállásának legjobb eredményét érte el tavaly az Opus Global. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 41,5 milliárdos nyereséggel fennállásának legjobb eredményét érte el az Opus Global. Az eredmény mögött alapvetően az építőipari szektor kiemelkedően jó teljesítménye áll, mondta az Inforádiónak a tőzsdei szakértő. Sipos Ildikó kérdezte Korányi G. Tamást.
A Opus csoport, amely energetikával, turizmussal, mezőgazdaság, élelmiszeriparral, és igen hangsúlyosan építőipari tevékenységgel foglalkozik, tehát négy lábon áll. A 2020-as 6 milliárdos veszteséget hozó elég rossz év után 21-ben valóban nagyon jó évet zárt, az árbevétele több mint 300 milliárd forint volt, és az adózott eredménye pedig 41,6 milliárd forint.
Mi volt az oka a 2021-es jó eredménynek?
Alapvetően az építőipari szektor igen jól teljesített, a vasútépítések, vízügyi munkák, útépítések miatt a Mészáros építőipari Kft., illetve a vasútépítő Aircord is igen jó eredményeket hozott. Ebben a szegmensben majdnem 150 milliárd árbevétel és 27 milliárdos EBITDA képződött. Igazából az EBITDA meghatározó, az egész csoport szinten 45 milliárd EBITDA jött össze. Ez jelenti azt, hogy az amortizációs levonások előtt mennyi tényleges készpénz eredménye volt a működésnek. Ez is ugye robbanásszerűen nőtt tavaly, a 2020-as 22 milliárd megduplázódott 45 milliárdra, és ennek a 45 milliárdnak adta bőven a nagyobbik felét az építőipar, míg a másik jelentős EBITDA-t hozó tevékenység az energetika volt. Megvásárolta tavaly a Tigázt és a Titázt, tavaly előtt vette meg, de tavaly év volt, amikor először konszolidálta a két energiacéget. A Tigázt Kelet-Magyarországon 1.200.000 háztartás lát el gázzal, a Titász pedig ugyancsak a tiszántúli részeken majdnem 800.000 embert árammal. Ennek a vételnek volt egy eredményre nagyon ható különös számviteli vonzata is, mivel a Tigázt, amelynek egy igen jelentős gázhálózata van, korábbi rossz üzleti teljesítménye miatt sikerült könyvérték alatt, jócskán könyvérték alatt megvenni. A vételár és a könyvérték különbözetét, úgynevezett badwillt, 30 milliárd forintot tavaly számolta Eladopus, és ez növelte az ő pénzügyi eredményét. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a 28 milliárdos pénzügyi eredménye szinte teljes egészében ebből a számviteli tételből adódik, tehát azért a 41 milliárdos összeredménynek a kétharmada egy egyszeri tételnek tulajdonítható. Ezt a 30 milliárdos különbözetet, ezt ő 50 év alatt kell, hogy amortizálja évente arányos részletekben, tehát azt gondolom, hogy a mutatott kép egy kicsit jobb, mint a valóságos, de tény is való, hogy miközben a turizmus igen nehéz évben 1 milliárd veszteséggel megúszta, a szállodák felújítása folyik, a mezőgazdasági üzletág az kicsit rosszabb volt, az 7 milliárd veszteséget hozott össze, a keményítő gyár számára a magas kukorica árak és energia árak fájdalmasan hatottak, de az energetika és az építőipar valóban jól hasított, úgyhogy jelenleg az Opus részvények, az Opus társaság csoport saját tőkéje több mint 300 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy a részvények könyvértéke 460 forint, több mint a duplája annak a 224 forintnak, amennyet jelenleg egy Opus részvény a tőzsdén ér. Tehát azt lehet mondani, hogy az Opus az a papír, amit a könyvértéke feléért meg lehet kapni. Ugyanakkor a meglehetősen széttagolt struktúra miatt azért elég nagyok a működési kockázatok, miközben az építőipar hosszú távú szerződései mindig nagyon-nagyon jól hoznak, azért a turizmus és a mezőgazdaság az azért idén is, elsőbb a energia árak miatt idén is hordoznak kockázatot.
A jó hírre, tehát a kedvező eredményre hogyan reagáltak az Opus Globálnak a részvényei a tőzsdén?
Körülbelül 200 forinton volt az év végén az Opus. Az ukrán háború miatt a beszakadás, amely a magyar tőzsdén általában minden papírt érintett, az Opust még jobban érintette. Nyilván ebben a választás előtti óvatosságnak is szerepe volt. Március elején 150 forinton is kötöttek üzletet a papírra. Ehhez képest az utóbbi hetekben elsősorban a valóban jó számviteli eredmény publikálása után, illetve a választás után megugrott a papír, a mélyponthoz képest majdnem 50%-ot, de azért azt látni kell, hogy ez a 224 forintos ár, ez azért a 2020-as szinttől, még inkább a 2019-es 500 forint körüli árszinttől még mindig jócskán elmarad.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A alternatív és szintetikus üzemanyag előállítását, a hidrogén energiaforrásként történő alkalmazását, illetve a levegőből kinyert széndioxid megkötését és felhasználását kutatja közösen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Győri és a Szegedi Egyetem, valamint az Audi Hungária két kutatási projektben. Az április elején aláírt megállapodás célja a karbonsemlegességi célok elősegítése, mondta Steiner Attila, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt Király István Dániel kérdezte.
Ez az együttműködés ez több célt is leszed. Szeretnénk a tiszta közlekedés területén új innovatív technológiákat is kipróbálni, és egy nagyon ígéretes technológiának tűnik az úgynevezett szintetikus üzemanyagok technológiája, aminek a lényege az, hogy magát az üzemanyagot dekarbonizálnánk, karbonmentesítenénk, és ennek a technológiának a nagy előnye az lehetne, hogy a meglévő belső égésű motorokban is lehetne használni ezeket a szintetikus üzemanyagokat, és így kvázi a kibocsátásokat nagyban lehet csökkenteni. Ez egy ismert technológia, viszont hogy ez hogyan működnek ezek az üzemanyagok motorokban, belső égési motorokban, ezzel kapcsolatosan írtuk alá az együttműködési megállapodást a Szegedi Egyetemmel, a Győri Széchenyi Egyetemmel, illetve ők fogják bevonni az Audi Hungáriát ebbe a munkába. És hát ez egy nagyon nagy előrelépés lehetne, hogyha ez a technológia beválik, mert az elektromos közlekedés mellett akkor a meglévő autóállományt is tovább lehetne dekarbonizálni.
Mit jelent a meglévő üzemanyagok dekarbonizációja?
Ezek a szintetikus üzemanyagok is alapvetően hidrogén felhasználásával készülnének, és itt, hogyha a hidrogén előállítást azt tudjuk tisztán biztosítani, akkor lehetőség van arra, hogy magát az üzemanyagot is tudjuk dekarbonizálni. És hogy említettem itt, akkor az lehetne egy nagy előny, hogy a meglévő autóállomány esetében is tudnánk egy nagy lépést előre tenni az emissziók csökkentése érdekében. Úgyhogy ezt a kérdést vizsgálnánk meg egyelőre kisebb nagyságrendben, és akkor megnéznénk, hogy ezek az üzemanyagok amúgy egy belső égési motorban hogyan viselkednek.
A szintetikus üzemanyag akkor tulajdonképpen hidrogén?
Nem hidrogén, itt egy elég bonyolult több konverzión áteső folyamatról van szó, de a végén egy olyan anyagot kapunk, egy olyan szintetikus üzemanyagot kapunk, amelyik már karbonmentesen elégethető.
Ezen a területen Magyarország, az Audi Hungária, illetve a két egyetem miben tud újat mutatni, új technológiát, vagy akár újításokat tenni? Mert hogy mondta, hogy ez egy létező dolog?
Maga a technológia létezik kis laboratóriumok körülmények között már ismert. Én azt gondolom, hogyha ezt egy teljes értéklendből összerakjuk, és maga a tesztelése az ilyen üzemanyaggal működő járműveknek, ez egy nagy kihívás, ugyanis itt már nagyobb mennyiségeket kell tudni termelni, és alapvetően a projektnek ez lenne a célja, hogy tesztüzemre elegendő, de már mégis nagyobb mennyiségű üzemanyag kerüljön legyártásra, illetve utána ennek a járműipari tesztelése is megtörténhessenek.
És szó volt a hidrogén felhasználásáról is ezen az aláíráson, hogy esetleg azt is kutatják, azzal is foglalkoznak ezen projekt keretén belül?
Igen, a projektnek vannak még további elemei is, a hidrogén felhasználása az egy abszolút releváns kérdés, úgyhogy erre is lenne egy kis pilot programunk, amiben a minisztérium támogatást nyújt a szereplőknek, illetve a széndioxid begyűjtése és felhasználása is részét képezi a csomagnak.
Ez utóbbi hogy képzelhető el, a begyűjtés miként működhetne, mert ugye vannak már olyan technológiák, melyek akár a légkörből vonják ki a széndioxidot, de az tudható ezen technológiákról, hogy igencsak drágák, nem feltétlenül éri meg a működtetésük.
Igen, ugye itt a költségek tekintetében elég magas összegekről beszélünk, viszont egy ilyen levegőből széndioxidot kivonó technológiát alkalmazna itt is a projekt, viszont fontos lenne, hogy az a széndioxid, amit begyűjtünk, akkor azt valahogyan hasznosítsuk, és itt üvegházas hasznosításban gondolkodtak a projekt szereplői, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan lehet egy ilyen rendszert összerakni és rendszerszerűen üzemeltetni.
Mert hogy üvegházakban jelen pillanatban is, ha jól tudom, használnak széndioxidot, mert hogy a növények gyorsabban, jobban nőnek.
Így van, sokkal jobban fel lehet gyorsítani így a növények növekedését. Ahol van széndioxid, mint melléktermék, ez használható lenne, viszont ez itt azzal a technológiával kombinálnánk, amit ön is említett, hogy a levegőből kiszűrt széndioxiddal üzemelne ez az üvegház.
Mikorra lehet ebből már működő projekt, egy bemutató darab? Milyen tervek vannak?
Attól függ, melyik projektről beszélünk, de körülbelül 2-3 éves időtáv az, ami reális. Ugye alapvetően itt például a szintetikus üzemanyag esetében először le kell gyártani magát a szintetikus üzemanyagot, utána lehet az a fázis, amikor már a legyártott szintetikus üzemanyagot a gépjárművekben is lehet tesztelni, úgyhogy részeredmények már hamarabb is várhatóak.
Steiner Attilát az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért felelős államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Mi történt a tőzsdén az elmúlt 20 percben? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Sok változásra nem tudok beszámolni, továbbra is negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén, akár csak a nemzetközi piacokon. A Bux Index most szűk fél óra után 1,1%-os gyengülést mutat, és a vezető papírok közül még mindig csak a Magyar Telekom tud minimálisan erősödni, a többi blue chip gyengülésben van, az OTP és a MOL esetében ez a gyengülés 0,8%-os, de a Richter is jelentős 0,7%-os mínusz mutat, illetve most látom, bocsánat, hogy az OTP már 1,9%-kal 10.480 forintra esett vissza, tehát egyértelműen a bankpapír húzza lefelé a magyar részvénypiacot, ahogy említettem, a MOL 0,9%-os, a Richter pedig 0,7%-os mínuszban van.
Forint hogy áll?
A forint továbbra is gyengülésben van, 0,3%-os visszaesés mutat a magyar deviza, így 379 forint 60 fillérbe kerül egy euró, a dollár 350 forint közelében jár, míg az angol font 454 forint 70 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu